prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, ez a prémium kategória mikrofonnál, Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Szeretettel üdvözlünk mindenkit.
A mai témáink között rengeteg érdekesség lesz, úgyhogy csapjunk is bele. Nagyon izgalmas héten vagyunk túl, továbbra is az orosz-ukrán háborús események határozzák meg a tőkepiaci folyamatokat, de mellette azért a jegybankoknak, illetve bizonyos kiemelt makrogazdasági adatoknak is kulcs szerep jutott, úgyhogy kezdjük is ennek az áttekintésével. Te mit emelnél ki benne egyébként itt a hét kapcsán?
Nagyon izgalmas hetünk volt, ahol tényleg záporoztak az események, és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy több fontos dolog történt a héten, mint máskor hónapok alatt, de hogyha mondjuk a top 3-at kéne kiemelni, vagy top 3 legfontosabb eseményt, szerintem az mindenképp az amerikai inflációs adat, ami szerintem majd megér egy külön gondolatmenetet is, az Európai Jegybank gyűlésére, illetve kamat meghatározó meetingje tegnap, illetve az árucikk piaci folyamatok, ahol olyan mozgásokat láthattunk szintén, amit évtizedek óta nem. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon eseménydús hetünk volt.
Haladjuk is akkor ebben a sorrendben, szerintem. Ugye itt talán a piacokat leginkább mozgató flow tőkemozgások heti grafikonjára pillancsunk rá, és itt ugye az látható, hogy egy óriási exodus, tehát egy brutális tőkekiáramlás volt megfigyelhető az európai részvénypiacokról, illetve összességében a teljes feltörekvő piaci univerzum az egy jelentős tőkekivonást szenvedett el. De nem meglepő, egyértelműen egy risk-off sentiment van, és hát hogyha a kötvénypiacoknál tőkekivonásról beszélünk, akkor ehhez nyilván egyértelműen párosíthatóak azok az inflációs folyamatok, amiket már elkezdtünk itt érintőlegesen témaként behozni. Mit láttál az amerikai inflációs adatból? Mennyire okozott ez egyébként meglepetést a piacon?
Maga a headline number, illetve a szám, ami kijött, 7,9% év alapon, az egyrészt több mint 40 éves csúcsot jelent, tehát legutóbbi 1982. januárban láttunk ennél magasabb számot. És összességében azért a közgazdászok erre többé-kevésbé számítottak. Ami viszont meglepő volt, hogy nem csak a szolgáltatások, hanem az árucikkek ára is magasan maradt, sőt nőtt is hó-hó alapon. De azt látjuk, hogy az árucikkek, tehát a kulcs alapvető árucikkek árindexe 12%-ot emelkedett éves alapon, 75 óta effektíve nem láttunk ilyen magas értéket. És ez viszont meglepetést okozott, mert azért sok közgazdász arra számított, hogy a gazdaság újranyitásával és a különböző szolgáltató cégek, legyen szó akár fodrászról, vagy vidámparkokról újranyitásával azért az árucikkek iránti kereslet valamelyest csökkenni fog, és el fog tolódni a szolgáltatások irányába, ezt egyelőre nem látjuk. Illetve az élelmiszer árak is elképesztő mértékben emelkedtek. Itt is több mint 40 éve nem láttunk ilyen számokat, ugye 8,6%-kal emelkedett az alapvető élelmiszerek ára az Egyesült Államokban.
Ugye azt azért szerintem mondjuk ki, hogy itt azért több olyan dolog találkozik, amivel talán az elmúlt akár hosszú időtávot tekintve, mondjuk itt évtizedes időtávot tekintve nem nagyon volt gyakorlati példa. Tehát ugye a Covid-ra válaszreakciók születtek, ahogy újra nyitnak a gazdaságok, sok fiskális stimulussal, ugye ez eleve már egy inflációt elég jelentősen felkorbácsoló, megnövelő történet volt, és ugye erre jött rá ez az orosz-ukrán háború, ami tulajdonképpen egyértelmű, hogy élelmiszeripari, alapanyag szektorbeli, és ugye azok a nyersanyagpiaci folyamatok, ezek mind ugye még egy egyébként is a jelentősen felívelő ciklusban, még egy újabb lökést adtak ezeknek, a egyrészt tőzsdei termékárakat nézünk itt, másrészt pedig ugye olyan inflációs folyamatokat, amikre ugye a jegybankoknak reagálniuk kell.
Igen, abszolút, és ezzel kicsit ilyen harapó fogóhelyzetbe kerültek a jegybankok világszerte, hiszen egyszerre láthatunk egy nagyon komoly inflációs nyomást, ahogy mondtad, ez több csatornán keresztül is jelentkezik a háborúból kifolyólag is, illetve egy lassuló gazdaságot is egyszerre kellene valahogy kezelniük.
Stagflációs rémképek jelentek meg, és ugye a jegybankok is a prognózisaikban erre már reagáltak. Ugye az amerikai jegybanktól a jövő héten fognak majd érkezni impulzusok, de az európai jegybanknak az ülése az például egy kiemelt esemény volt a hét során, és ugye pont ezt láttuk, hogy a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásokat, azokat érdemben csökkentették, ugyanakkor az inflációs prognózist pedig jelentősen növelte az idei évre vonatkozóan az Európai Központi Bank. Ez mindenképpen egyfajta meglepetés volt, úgy értem a mértéke ennek a prognózisnak, és ugye kitolódott az is, hogy mikor jöhet az a normalizálódás, ugye itt is egy 2%-os inflációs tolerancia küszöbről beszélünk az eurozónában, ez inkább 2024 lehet majd, amikor már viszonylag komfortosan próbálja sugalni azt a jegybank, hogy ebbe a toleranciasába vissza tudnak érni az eurozónában a szereplők.
Igen, ez így van, és Európa az tényleg talán a legrosszabb helyzetben van most, mivel egyrészt ugye az energia függősége is Európának a legnagyobb, és emiatt a Terms of Trade, tehát azok a feltételek, amik mellett a világ többi részével kereskedik egy adott ország, ez Európában romlott a leginkább mondjuk az elmúlt néhány hétben. Míg hogyha relatív nyerteseket keresünk egyébként, hogyha majd arról is szót ejtünk, hogy akkor ebben a piaci turbulenciában melyik beteg, vagy melyik országok jelenthetnek majd fedezéket, vagy egy jó hozamot biztosító befektetést, akkor itt egyértelműen kiemelném a kanadai, ausztrál, esetleg a norvég devizát, illetve a részvénypiacokat. Tehát relatíve ezek az országok azok, amik a legnagyobbat nyerhetnek a mostani turbulenciából, de Európa viszont egyértelműen a legnagyobb vesztese lehet ennek, tényleg számosokból kifolyólag. Egyrészt az energiafüggés Európában a legnagyobb, másrészt az ellátási láncok itt vannak leginkább integrálva a most konfliktusba került két országgal, tehát akár az autóiparra gondolva, az 5 kilométernyi kábel, ami belemegy egy autóba, annak egy nagyon jelentős részét Ukrajnába gyártották néhány héttel ezelőttig, de exportpiacként is az európai gazdaság számára a legfontosabb Oroszország az előbb említett relatív nyertesekhez képest mindenképpen.
Ugye ezeket a folyamatokat igazolják eddig a tőkepiaci trendek idén, tehát azért itt 40% körüli mértékben drágult az olaj, alapvetően a nyersanyagindex is azért ehhez egy nagyon közeli emelkedést produkált, és ugye az arany volt még az, ami befektetve pozitív, látható pozitív hozamot lehetett elérni. Valójában az összes többi fontosabb eszközosztály az veszített értékéből. Nem tudom, hogy a bitcoin az mennyire tekintető egy eszközosztály, szerintem egyébként ezek a kriptodevizák egyébként már igen. Ott is azért egy jelentős veszteség történt, de hát ugyanez elmondható a globális részvénypiacokról természetesen, és hát folyamatosan, miután prémium kategória a műsor neve, ugye itt a magyar részvénypiac felé fogunk majd szépen közelebb kerülni, és ahogy az lenni szokott, kettő vendégünk is lesz majd, akik plusz információkkal fognak szolgálni. Nem meglepő módon két tőzsdei céghez fogunk majd társítani különböző szektorállamizéseket, a befektetési sztorikat. Az egyik az Alteo lesz, ugye a vezérigazgató helyettessel fogunk majd telefonon beszélgetni, illetve a műsor második felében ott pedig a vendégünk Gál Gellért lesz a Concordnak a senior részvényelemzője.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Itt van velünk a telefonban Kovács Domonkos, az Alteo NRT vezérigazgató helyettese. Köszöntünk.
Szervusztok.
És hát ugye a tavaly év egyik legjobban teljesítő tőzsdei sztoriáról van szó. A budapesti értéktőzsdén ugye egy nagyon jelentős árfolyam felértékelődést tudtak elkönyvelni a részvények. Nemrég jött ki egyébként egyrészt a frissített stratégiátok, másrészt pedig ugye egy gyors jelentést is láthattunk, ami ugye a tavalyi éves tényszámokat tartalmazza, és ugye ebben egy egészen elképesztő növekedés volt megfigyelhető. Ugye itt akármelyik sort nézzük, de maradjunk talán a nettó eredménynél, ott majdnem 10-szerezni tudott az Alteo, úgyhogy egyrészt ehhez mindenképpen gratulálunk. Másrészt pedig ennek a hátterére szeretnénk rákérdezni, hogy hogyan tudott ebből az elképesztően volatilis, és nyilván itt a jelentősen megemelkedő energia gázárpiaci környezetben az Alteo egy ilyen óriási eredményugrást és árbevételugrást produkálni.
Én úgy értek értékelem a tavalyi évünket, hogy az történt, hogy egy jól megválasztott stratégia találkozott egy számunkra relatív kedvező piaci helyzettel. Tehát azok a dolgok, amire azt gondoltuk, hogy növekedni fognak, azok valóban nőttek is, és ezen dolgok iránti piaci kereslet pedig oly mértékben felerősödött, hogy bizonyos területeken tényleg ilyen minden korábbiakat meghaladó profitrealizálási lehetőségünk nyílt. Mi volt ez a stratégia, amire alapoztunk? Hát alapvetően a stratégiánknak két központi eleme van így egy ilyen nagyon leegyszerűsítve. Az egyik nyilván a megújuló alapú energiatermelés és az azzal kapcsolatos befektetések előtérbe helyezése, támogatása, vitele. A másik, ami ehhez azért elég szervesen kapcsolódik, az pedig az úgynevezett szabályozási központunk által végzett tevékenység, ami a magyar villamosenergia rendszer támogatja azzal, hogy segíti kiegyenlíteni a villamosenergia kereslet kínálat ingadozás közötti hullámokat, esetleg adott század másodpercen belül, hogyha ott valami kiegyenlítésre van szükség, akkor ugye ennek kapcsán tudunk vagy kapacitást, vagy kiegyenlítő energetikai szolgáltatást biztosítani. Miért erre a kettőre lőttünk? Azért, mert pontosan azt gondoltuk, hogy ahogy Magyarországon egyre terjednek a megújulók, úgy egyre inkább nő az nevezett szabályozás, kiegyenlítési energia iránti igény. Mégpedig azért, mert hát azt már ugye elég sokan tudjuk, hogy azért az időjárás függő megújulóknak elég nagy a termelési volatilitása, mi több nehezen kiszámítható, hogy épp mikor mennyit tudnak termelni. Ez egy komoly terhet rak, hogy úgy mondjam, azért a villamosenergia rendszer egészére, mert hát ott azért folyamatosan van egyfajta kereslet, és azt nagyon jó kell tudni előre, hogy mikor, milyen módon tudják azt kielégíteni. Úgyhogy ahogy terjednek egyre inkább Magyarországon is a naperőművek, azt látjuk, hogy a szabályozási energia iránt igény nagyon nő, és pont ezért ez az a másik területe a tevékenységünknek, amit nagyon igyekeztünk fejleszteni, és bejött. Csak hogy egy kicsit a kapacitásokról beszéljek, hát csak 2020-ban vásároltunk 15 megawattnyi szélerőművet, illetve ugyancsak 2020-ban egy 18 megawattos gázmotoros erőművi bővítést hajtottunk végre, amit egy az egyben ez a szabályozási központunk hasznosít.
Hogyan hatnak ezek a magas áram, illetve energiahordozó árak az Alteo teljesítményére, illetve ezzel részben összefüggően voltak-e, és ha igen, milyen válaszok a menedzsment részéről az orosz-ukrán konfliktus áttételes hatásainak a kezelésére?
Na, ez egy kicsit már összetettebb kérdés, mert ugye sokan gondolják azt, hogy hát magasak az energiaárak, akkor az én energiatermelő cégnek, mint az Alteo, az biztos nagyon jó. Szóval ezért ez nincs teljesen így. Eléggé eltérő típusú tevékenységeink is vannak. Van, ahol ez azt lehet mondani időzőjelbe téve, hogy kedvező, máshol meg nem biztos, hogy kedvező, vagy adott esetben vannak ezzel, vagy ehhez kapcsolódó, ehhez társuló kockázatok. Ahol úgy azt mondom, hogy a magas villamosenergia árak kedvezőek lehetnek, azok a mi esetünkben elsősorban azok a megújuló erőműveink, amelyek már nem valamilyen támogatott áras konstrukcióba termelnek, hanem a szabad piacon értékesítenek. Azt, hogy mi ezt maximálisan ki tudjuk használni, ahhoz pontosan az kell, hogy legyen egy ilyen jó szabályozási központunk, aki jól tudja ezeket menedzselni, ugye ezek esetében nagyon fontos az úgynevezett menetrendezési tudás képesség, egyébként ezt külső feleknek is nyújtjuk ezt a szolgáltatásokat. Tehát az ő termelés menedzsmentjük megspékelve a megújuló erőműveink adta villamosenergia termelési képességgel, az azon területeken, ahol szabadáras vagy piaci árakon tudjuk ezeket értékesíteni, ott az egy nagyon komoly eredményességjavító hatása tud lenni. Például egyébként van olyan megújuló erőmű, az nem a miénk, de másnak üzemeltetjük, ahol hoztunk egy olyan döntést, hogy például veszük őket a támogatott áras rendszerből, mert a piaci árak annyival kedvezőbbek, mint a támogatott áras feltételek voltak. Ezt persze nem lehet minden erőműnél megcsinálni. Tehát ezen a területen ez kedvező. Ugye nálunk van földgáz alapú energiatermelés is, ott igazából önmagában az kevés, hogy a villamosenergia ár magas, ott az úgynevezett spark spreadet szoktuk figyelni, tehát hogy a villamosenergia ár és a földgáz ár hogyan viszonyul egymáshoz, és azért ebbe figyelembe kell venni egyébként a CO2 kvóta árat is, bár ez nem ez a klasszikus definíció a spark spreadnek, mert azt abban én úgy tudom, hogy nem nézik, de hozzátartozó költség ez is. és hát azért, mivel itt a, hogy úgy mondja, a földgáz is, meg a CO2 kvóta ára is felment, tehát azért ez ott nem volt egyértelműen kedvező. Összességében azért 2021-ben nem volt olyan rossz ez az arány, tehát panaszkodás nincs okunk, de olyan egyértelmű, hogy az akkor nekünk csak jó, ezt ugye erről nem tudnám elmondani. Ahol ugyanakkor viszont azért ennek a dolognak komoly veszélyei vannak, és nem csak a magas áraknak, hanem ennek a rettenetes volatilitásnak az a kereskedelmi jellegű tevékenységek. Hát itt az elsőrendű kockázat az, hogyha az ember fogyasztói nem bírják követni ezeket az áringadázásokat, vagy mondjuk a tartósan magas árat, és hát bizony azért olyan előfordult, hogy vesztettünk el ügyfelet. Itt sajátos módon egyébként a Covid-nak valamilyen szinten köszönhetően egyvalamivel nagyon fejlődtünk az abban, hogy az ügyfeleinknek a lehető legrugalmasabb konstrukciót tudjuk kínálni, illetve az ügyfélfigyelési rendszerünkben, hogy úgy mondjam, az ügyfélkockázati rendszerünkben nagyot léptünk előre, és hál' Istennek mára elértük azt, hogy egy olyan ügyfélkörünk van kereskedelmi területen, és aki nagyon megbízható, jó termelés, és ügyesen át tudja menedzselni ezeket a, hogy úgy mondjam, válságosabb időszakokat is, úgyhogy eléggé csekére tudtuk leszorítani ez idáig a magas árakból fakadó ügyfélveszteséget.
Igen, azok nagyon pozitívak voltak azok a bejelentések, hogy számos szerződést, hosszú távú szerződést egyébként sikerült meg hosszabbítanatok az elmúlt időszakban. És a jelentésből az is kiderült, hogy a nem támogatott hő- és villamosenergia termelés szegmens, hogy az EBITDA kapacitásának a maximuma körül teljesített tavaly, ez ugye egy ilyen 9 milliárd forintos nagyságrend volt. Van-e változás ebben az idei első negyed évben egyébként, illetve milyen várakozásaitok vannak akár az idei év egészére konkrétan ettől a szegmestől, hiszen azért a teljes EBITDA nagy részét, nagyságrendileg háromnegyedét ez a szegmens szállította tavaly.
Ez az a szegmens, csak hogy csatlakozok az előbbiekhez, ahol egyébként a szabályozási központunk ténykedik, tehát a szabályozási központunk eredményessége az ebben a szegmensben jelentkezik. És ugye a szabályozási központunk nálunk az üzemelteti az összes gázmotoros erőművünket, meg az összes olyan megújuló erőművünket is, amelyek már nem egy támogatott áras rendszerbe termelnek be, tehát nem a kádba vagy a metárba, hanem a szabad piacon értékesítik a villamosenergiát. Na most ketté szakítanám a dolgot, tehát van egyrészt egy extrém árhelyzet, amit láttunk, meg van egyfajta ilyen fundamentális trend az energetikában. Mi azt gondoljuk, hogy ez a fundamentális trend, aminek a lényege az, hogy a decentralizált energiatermelés, a megújuló energiatermelés egyre inkább terjedni fog. És ezek terjedésével, pláne az időjárás függő megújulók terjedésével a szabályozási, meg a kiegyenlítő energia, meg az ahhoz kapcsolódó, vagy az abból levezethető szolgáltatások iránt igény egyre nőni fog. Ezért azt gondoljuk, hogy fundamentálisan ez a tevékenységünk, amit ugye a stratégiánk alapján is kiemelt területként kezelünk, és nagyon akarunk fejleszteni, nagyon jó kilátások elé néz. Tehát ebben nagyon hiszünk. Amit már jóval nehezebb megmondani, hogy most tavaly egy árcsúcson voltunk, vagy esetleg még följebb is van irány, vagy inkább visszarendeződik. Mi általában jellemzően egyébként egy konzervatív megközelítést alkalmazok, de ez egyáltalán nem implikálja azt, hogy azt gondolom, hogy egyébként ez meg is fog valósulni, csak például amikor mondjuk a finanszírozásunkat átgondoljuk, akkor azért inkább a konzervatív megközelítésből indulunk ki, és ott azért azt gondolnánk, hogy ott inkább úgy tervezünk, hogy úgy mondjam, hogy lehet, hogy a tavalyi év árai egyfajta nagyon magas árak voltak, és abból nem lepődnék meg, hogyha lenne némi visszarendeződés. Egyelőre úgy látjuk, hogy egyelőre még azért nagyon kedvezőek a lehetőségek a kapacitás piacokon és a kiegyenlítő energetikai szolgáltatási piacokon. Ugye a kapacitás piac, bocsánat, elnézést, az ugye egy másik terület ennek a kiegyenlítő energiának, mert ugye ennek keretében felajánlunk leirányú, meg felirányú kapacitást a villamosenergia rendszer irányítónak, ugye ez is része ennek a struktúrának, hogy jól lehessen menedzselni a hazai villamosenergia rendszer folyamatos egyensúlyát.
A közelmúltban sikerült megszereznetek egy ESG minősítést is. Ennek érzitek-e már bármilyen hatását, akár olyan szempontból, hogy külföldi intézményi befektetők érdeklődést mutatnak a cég iránt, vagy bármilyen más hatása ennek így közvetlenül érezhető-e már?
Hát ugye, amíg ez a szörnyű háború ki nem tört, mi azt láttuk, hogy a bejelentés követően azért nagyon szépen meglódult megint az árfolyam, tehát a befektetők úgy néz ki, hogy ezt értékelték, ezt a hírt, és jó néven vették. Ugye a részvénykönyvünkből ilyen nagyon kicsi stékekkel megjelent pár amerikai intézményi alap, de azt mondjuk így nem merném egyértelműen állítani, hogy akkor ez biztos, hogy emiatt történt, igen, nem. De nekünk ez nem csak a befektetők irányába fontos egyébként, hanem az ügyfeleink irányába is. Tehát ez egy kicsit olyasmi az én szememben, meg a mi szemünkben ez az ESG minősítés dolog, mint a nemzetközi számviteli standardek használata a pénzügyi számaink könyvvizsgálatánál. Tehát ez egyfajta hitelességet ad, egyfajta mércét, egyfajta megítélés, egy objektív értékelésen alapuló megítélést, ami nem csak a befektetőink felé, de például potenciálisan a nagyvállalati ügyfeleink felé kifondottan fontos lehet, mert hát egyre inkább keresik a nagyvállalatok is azokat a beszállítókat, akik ESG szempontból a lehető legkompatibilisebbek, transzparensen működnek, és az ESG-ben megfogalmazott célokat megfelelően tudják szolgálni.
Köszönjük a beszélgetést Kovács Domonkosnak, az Altava Nrt. Vezérigazgató helyettesének. Nagyon jó hétvégét, kellemes pihenést kívánunk.
Köszönöm szépen nektek is, viszont kívánom.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.